Lezárták a furt kutakat Gárdony egy részén, az emberek palackozott vízből, az állatok lajtos kocsiból ihatnak. A településen megrepett a MOL egyik föld alatti üzemanyagszállító vezetéke. A polgármester úgy tudja, a cég szerdán észlelte a hibát, és a MOL azóta kijavította. A szivárgó gázolaj azonban beszennyezte a környező földet, ezért kellett bevezetni a vízkorlátozást.
Tehát itt 487 köbméter üzemanyag szivárgott el, és mi azon dolgozunk, és ezért van az összes kármentesi kút, hogy ezt minél gyorsabban és minél hatékonyabban innen eltávolíthassuk.
Sajnos a szennyezés az megtörtént, tehát ezen nincs mit szépíteni, ez egy nagyon csúnya ügy, nyilván ez egy lakott terület.
Ha esetleg a jövőben ennek a területnek van egy nagyon picike lejtése, ha esetleg ez a jövőben elindulna, akár itt a zárkert, akár itt a város irányába, akkor ez az izolációs fallal mi ezt hatékonyan meg fogjuk tudni majd gátolni.
Nagyon sok idő eltelt az október 18-i szennyezési pont megtalálástól kezdve. Ugye most április közepén túl vagyunk, tehát gondoljunk bele, hogy ha sokkal gyorsabban terjed ez a szennyezés, mint gondolták, illetve a mérések visszaigazolták, akkor elpazaroltunk 2-3 hónapot.
A vállalat képviselőit a Fenntartható Fejlődés Bizottsága az Országházban hallgatta meg.
Rövid távon fellépő toxikus kockázatokról nem beszélhetünk, hosszú távon, tehát 30 év távlatában vizsgálva, viszont kimutatható volt a daganat kockázat, közvetlenül a kárhely mellett, ezért a közvetlenül a kárhely melletti hosszú távú tartózkodás, ez nyilván a kockázatértékelés alapján nem javasolt.
A családdal, akinél a repedés történt a területük közelében, velük megállapodtunk, ők már nem laknak a helyszínen egyébként.
Nagy szakirodalma van, hogy mit kell tenni különböző csővezeték sérülés esetén, de az biztos, hogy nem egy jó megoldás az, hogy heteken át ömlik a gázolaj ki a természetbe, a környezetbe.
És akkor megkezdjük a téma kitárgyalását. Itt van velünk online vonalban már elviekben Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Szervusz Gergely, köszöntelek az adásban.
Szervusz.
Kezdjük azzal, hogy egy picit tegyük kontextusba az egész történetet a nézőink kedvéért, mert nem biztos, hogy mindenki értesült róla, hogy pontosan mi is történt Gárdonynál. Tehát összesen majdnem 500 köbméter gázolaj és benzin folyt ki a talajba. Ez ugye, hogy a nézők számára érzékeltessük, ez 500 ezer liternyi gázolaj és benzin. Segíts egy kicsit megértenünk azt, hogy pontosan ez mennyiségét tekintve mennyire sok vagy kevés?
Hát ez mindenképp elég jelentős, tehát ezért ez egy jó 15-20 akkora, hogy mekkorának számítjuk kamionnyi üzemanyag, és ami ugye az ügyben elég elképesztő, hogy szeptember elején észlelte a MOL, hogy szivárgás van a Százhalombattáról Pécsre menő üzemanyag vezetékén, és október 18-án jelentek meg a hírek arról, hogy detektálták az üzemanyag szivárgás helyét Gárdony térségében, és először arról számoltak, hogy 10 köbméternyi üzemanyag, azaz 10 000 liternyi üzemanyag folyhatott el, akkor ezt jelezték a hatóságok felé is, majd később ezt módosították 300-ra, majd 487 köbméterre, azaz közel 500 000 literre, ami mindenképpen egy nagyon jelentős szennyezés. Ilyen szennyevést azért igencsak hosszú idő eltávolítani, hát most több évre satszolják azt az időt, mire ez a terület megtisztulhat, és az, hogy teljesen megtisztul-e, az a mai napig homályban van.
Ugye az átlátszónak úgy fogalmazta, hogy a MOL viselkedése környezeti szempontból aggályos volt, de mégis, hogyha méltányosak vagyunk, nem vethető-e föl az a védelmükben, hogy ténylegesen jó hiszeműen úgy jártak el, hogy keresték az okát ennek a szivárgásnak, nem tudták ugye pontosan beazonosítani ezt a nézőink kedvéért, muszáj elmondani, hogy hát rendkívül, hát nem tudom, segíts majd ki esetleg, egy ilyen vizes, lápos, saras, mocsaras vidéken vezetnek át ezek a csövek, tehát hogy valóban nehéz megtalálni azt, hogy pontosan a szivárgás hol detektálható, tehát hogy ők nem akartak eljárni környezetkárosító módon, egész egyszerűen, amint érzékelték azt, hogy szivárgás van, próbálták megtalálni az okát, nem tudhatták, hogy pontosan ott, azon a területen folyik el ez a gázolaj, illetve benzin. Szóval ez miért nem méltányolható az ő szempontjukból?
Én beszéltem a Greenpeace-nek a olajcsövekkel foglalkozó nemzetközi szakértőjével is, illetve több a témában dolgozó céges szakértővel, és mindenki azt mondta, hogy ez egy irreálisan hosszú idő, amik hagyták, tehát gyakorlatilag minimum egy olyan 35, de akár 40 napig is hagyták, hogy folyjon. Ugye az volt a MOL-nak a feltételezés, hogy valószínűleg megfúrták a csövet és lopják az üzemanyagot, és emiatt a feltételezés miatt nem mondjuk zárták el a csövet, vagy nem próbálták sokkal hatékonyabb módon megtalálni. Én azt gondolom, hogy ez egy környezetvédelmi szempontból nem egy felelős hozzáállás. hogyha mindenféle feltételezés miatt nem a legfontosabb és a legelső az, hogy ne engedjék az üzemanyag szivárgását, és ne állítsák ezt meg. Ugye az üzemanyagnak a döntő része az azután szivárgott el, hogy észlelték a hiányt, tehát észlelték azt, hogy a szivárok, az a cső eltűnik belőle. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen felelős cégtől, aki tényleg ilyen iszonyat sok százmilliárdos profittal dolgozik, ez nem elfogadható magyarázat, hogy ők keresgélték, vártak, vagy pedig nagyon nem hatékonyak a módszereik, akkor ezt mindenképpen meg kell változtatni. Most ígéretet tettek, hogy ezt megváltoztatták, de úgy gondolom, hogy környezetvédelmi szempontból ez, hogy mondjam, mindenképpen nagyon agályos, hogy ilyen hosszú idég, tényleg hosszú heteken át ömlött ki az olaj, ráadásul egy ilyen érzékeny térségben. Ugye ők először elzárták a csövet, úgy próbálták megtalálni, de aztán újra engedték, és egy ilyen, majd el fogja mondani nyilván a MOL-nak a szakértője, akit én is már többször hallottam, hogy mindenféle csőgőrénnyel próbálták megtalálni, de hogy mondjam, kijelenthetjük, hogy azért az, hogy a MOL-nak ezek az 50 éves csőhálózatában történik hiba, az látszódik, hiszen ezelőtt az ügyelőtt pár héttel Kiskunmajsán is volt egy olajszivárgás, több ilyen szivárgás is volt. Ők azt mondják, hogy ez a ilyen típusú szivárgás korábban sosem volt, de hát, hogy mondjam, azért egy több évtizedes régi csöveknél, hogyha nincsenek erre felkészülve, az azt jelenti, hogy környezetvédelmi szempontból semmiképp nem eléggé felelősek.
Ugye valóban, tehát 36 napig tartott, amíg megtalálták a szivárgást, és engem érdekelne, hogy amúgy a, nem tudom, törvényi szabályozás, vagy a szakmai protokoll mit mond ilyenkor, tehát ez mennyire számít gyorsnak, lehetette volna esetleg ez még ennél is gyorsabb, tehát igazából milyennek a szabályozási környezete, hogyan kell egy ilyet kezelnie a MOL-nak?
Nyilván az a baj, hogy elég pontosan szabályozta, mi is próbáltuk megnézni, ugye több feljelentés is született. Ez ügyben is gyakorlatilag a rendőrség mindegyiket visszautasított, hogy ez nem volt szerintük a MOL részéről szándékos környezetszennyezés, de mégiscsak az történt, hogy ők észleltek egy szivárgást, és ebután a észlelés után folyt a nagy része, és mondom, én minden szakértőtől azt hallottam, hogy ez sokkal gyorsabban detektálni kellett volna.
Csak ugye Kozma Szabolcs, a MOL logisztikai igazgatója, aki lesz majd itt az adásban is, ő az átlátszónak azt mondta, hogy korlátozták a szállított mennyiséget, és csak annyi olajat hagytak a rendszerben, ami ahhoz kellett, hogy megtalálják, hol van a szivárgás. Erre mi a reakciód?
Hát az, hogy 487 ezer liternek a döntő része utána folyt el, akkor mégsem megfelelően korlátozták ezt. Tehát, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ez teljesen megengedhetetlen. Egyszerűen, hogyha ilyenek a MOL-nak a gyakorlatai és a rendszeri, akkor nagyon sürgősen ezen változtatni kell, sokkal alaposabban karbat kell tartani a csöveket, és a megelőző intézkedéseket kell tenni. Tehát az, hogy utólag megpróbálják feltakarítani, és egyelőre azt se tudjuk, hogy mennyire fogják feltakarítani, ugye egy homályba hagyott kármentesítési célérték. De kell ezt a területet megtisztítani, tehát akár elég jelentős szennyevés helyszínen maradhat-e. Azt gondolom, hogy ez nem egy normális állapot. Sokkal, hogy mondjam, inkább meg kéne akadályozniuk, hogy kijusson. Azt látjuk, viszonylag rendszeresen üzemanyag, tehát egyszerűen ez a viselkedés tényleg, meg ez a, hogy mondjam, a technikai szint, amik ezek szerint voltak, ez nem elégséges ahhoz, hogy kordába tartsák, hogy meg tudják akadályozni ezeket a szennyezéseket. 500 ezer liter a velencei tó mellett, onnan is lehet tudni, hogy nagyon jelentős, hogy most ugye egy 150-180 méteres falat építenek, 27 méter mélyre fog ez leérni, annak érdekében, hogy ez ne érhesse el a környező vízbázisokat.
Igen, tehát ugye a MOL állítása szerint most addig fogják tisztítani a talajt, amíg ki nem termelik az összes szénhidrogént, és el nem szállítják. A te vagy a ti véleményetek szerint ki lehet tisztítani teljesen a talajt?
Hát teljesen, valószínűleg elég reménytelen lenne, az egy nagyon jelentős talajcsere lenne szükséges, viszont amit mi a februárban megjelent tényfeltárásban, amit azóta elvben frissítettek, de még nem hoztak nyilvánosságra, mert nem fogadták el, abban gyakorlatilag az szerepelt, hogy a határértéknek, akár a normális határértéknek a több százszorosában vannak különböző ilyen szénhidrogén, ilyen ragacsos, kátrányos rákkeltő komponensek még a talajba, és a kármentesítés célértéket akkor úgy határozták meg, hogy az ott is maradhat. Tehát gyakorlatilag azon a területen, ahol kifolyt az olaj, ahonnan egy családot most ki is költöztetnek, kivásárolnak, ott is hagynák ezt a szennyezést a talajba, tehát a folyékony fázis kitermelnék, és ezt a ragacsoszáz is ott maradna. Most azt hangzott el a parlamenti meghallgatáson múlt héten, hogy ők annál ezért tovább mennének, de azt, hogy ez milyen lesz pontosan, ezt még nem láttuk leírva. Nagyon reméljük, hogy ez a parlamenti meghallgatás olyan szempontból jó volt, hogy az ott lévő államtitkár asszony annyiba tudhatni a hatóságra, hogy ne engedjenek egy nagyon jelentős határérték feletti kármentesítési célértéket.
És milyen problémákat okozhat ez igazából a jövőben? Tehát nem tudom, okozhat ez bajt abban az esetben is, hogyha végül egyébként szerencsés módon ez nem szivárog bele a talajvízbe?
Én azt gyakorlatilag nagyon kis esélyt látok arra, hogy ez ne szivárogna bele valamilyen mértékbe a talajvízbe, és nyilván ebben a területen akkor itt azért mégiscsak lesz ebből valamilyen szintű kigözörgés, valamilyen szinten ki lesznek téve a lakók, a környéken élők ennek a szennyezésnek. Hát nézzük meg, hogy azért például ugye ez az elhíresült délpesti óvoda esetén is egy több évtizedes szennyezés, ami a talajba, talajvízbe volt, okozott mégiscsak egy óvodába olyan mértékű szennyezést, amit kockázatosnak ítéltek a hatóságok. Tehát itt se gondolnám azt, hogy a talajlakó baktériumok ezt lebontanák maguktól, és eltűnne ez a szennyezés, kettő pedig ne jelenne meg mégiscsak a környezetbe. Azért most lehet tudni, hogy több kútba is megjelent. Az vitatott, hogy melyik kútba tényleg ez jutott el, vagy valami korábbi szennyezés volt, de azt lehet tudni, hogy azért egy ilyen mobilis szennyezés azért egy idő után szétterjed, hát nyilván ezért is építik oda ezt a hatalmas, tényleg óriási falat, tényleg milliárdos összegből, hogy megakadályozzák a szennyezést, de lefelé nincsen lehatárolva a szennyezés. Tehát ugye azt mondják, hogy 16 méteren ül most a szennyezést, de az, hogy alatta van a szennyezés, azt nem tudjuk, mert alá nem fúrtak pont azért, hogy ne fúrják át azt az anyagréteget, amit azt gondolják, hogy ott van. De hogy ezen mennyi szivárgott már át, és mennyi nem, és mennyi fog, azért ez egyelőre ez egy tisztávatlan kérdés, és maga a kármentesítés sok-sok évet fog igénybe venni.
És ez milyen, nem tudom, egészségi vagy ökológiai hatással jár?
Hát nyilván ezek között, a komponensek között, ezek a szénhidrogének egyrészt idegrendszer károsítóak, ha belélegezzük, van rákkeltő benzol komponens, a policiklusos aromás szénhidrogének is rákockázatúak, tehát ezeket semmiképp nem jó, hogyha belélegezzük. Az, hogy a talajba és a felső talajrétegbe ez milyen károsodás okoz, az nyilván az egy kisebb károsodás, főleg, hogyha egy fallal körülveszik, illetve alapvetően lefelé szivárolt, lefelé folyt. Az ökológiai kár az szerintem inkább kordába tartható, inkább az a kockával, hogy az mennyire fogod akár éveken keresztül, évtizedeken keresztül kipárologni.
Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag szakértője. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Minden jót kívánok neked, gyere máskor is, szervusz! Itt ül már velem szemben Kozma Szabolcs, a MOL logisztikai vezetője. Szervusz!
Köszönöm a kívást, jó estét!
És Horányi Tibor, a Gárdony önkormányzat képviselője, a helyi Havária Bizottság elnöke. Szervusz!
Szervusz, jó estét!
Kezdjük Tibor veled egy kicsit, kérlek, hogy próbálj meg kontextusba helyezni azt, hogy a gárdonyi lakosság hogyan éri meg most ezt a helyzetet. Először is hogyan érinti őket ez a szennyezés, mennyiben befolyásolja a hétköznapjaikat?
Én nagyon pici pontosítást szeretnék ide tenni, hogy én elsősorban egy civil szervezet elnöke vagyok, szakmai képviselője, másodsorban élem meg azt, hogy önkormányzati képviselő vagyok, mind a két feladatomban megpróbálok teljesíteni, de ezt sokkal fontosabbnak érzem, hogy egy civil szervezetként segítsük a helyi lakosságot. Gyakorlatilag november óta ellátjuk ezt a feladatot, hogy segítjük a helyi lakosokat érdekképviselettel, kommunikációval. Nagyon igénylik azt a helyi lakosok, hogy tisztában legyenek az ő helyzetükkel, tisztában legyenek azzal, hogy mi történt azon a helyen, ahol ők állatokat tartanak, növényeket termesztenek, vagy csak ott laknak valamilyen formában. De én azt gondolom, hogy lakossági fórumokat kell tartani, mindenképpen el kell őket látni olyan infókkal, hogy ne aggódjanak, és tudják, hogy milyen jövő vár rájuk.
Azért az info ellátáson túlmenően azért történt más is, tehát ugye a MOL októberi bejelentése után palackos vizet osztottak a lakosoknak, az állatoknak pedig lajtos kocsin vitték a vizet. Ez még most is így van?
Részben igen. Ugye a palackos ásványvíz az gyakorlatilag nincsen, mert hogy ott a logisztika, a szervezés az némi hiány szenvedett, hogy úgy mondjam, olyan lakosok is vittek a palackos vízből, akiknek nem feltétlenül kellett volna, ez egy szervezési hibának ítélem meg, de gyakorlatilag az az állattartó, aki egyedüliként több állatot tart a területen, ő mai napig is lajtos kocsiból itatja az állatokat.
Ha jól tudom, ezen a részen nincsen vezetékes ivóvíz, tehát az emberek furt kutakból biztosítják a vízvételezést. Ezek a kutak jelenleg használhatóak?
Sok részük igen. Van olyan kút, ami elszennyeződött, ugye nyilván ezeket a kutakat lezárták a MOL munkatársai, foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, nagyon sok monitoring kutat, de ezt majd a szakmai kollega elmondja, nagyon sok monitoring kutat furtak, nagyon sok vizsgálat volt ezekből a furt kutakból, nyilván ezeknek meg kell alapítani a szennyezettségi szintjét. Van, aki mai napig nem meri használni az akár tisztának jelentett kutyát, és mai napig ásványvízből fürdeti mondjuk a családját. Tehát hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés olyan tekintetben, szakmai szempontból, hogy egy ilyen területen, ahol nincsen vezetékes víz, ami egyébként alapjog, tehát hogy mindenkinek jár valamilyen szinten az ivóvíz ellátás, hogyan tudják ezt megélni. És a nagyon fontos dolog az, hogy a legelején nagyon rossz irányba indult el a kommunikáció, hogy ez milyen terület, lehet-e itt lakni, engedélyes kutakról beszélünk-e. Akkor próbáltam ezt a kommunikációt visszavenni, hogy ne azokról beszéljünk, mert nem ez a téma szerintem, hogy milyen engedéllyel rendelkeznek a kutak, a jegyző adott engedélyt rá, vagy a kútfúró jól vagy rosszul fúrta meg, hanem vannak olyan tulajdonosok, akik állatokat tartanak, vagy növényt termesztenek. Tehát ez egy nagyon más kérdés, hogy a növényt locsolni kell, az állatokat megitatni kell.
Ugye a Magyar Hangnak volt még novemberben egy riportja, amiben szerepelt egy lovarda, ahonnan a bértartásban lévő lovakat elvitték, nehogy bajuk essen. Lehet tudni bármit arról, hogy ugye azzal, hogy a lovarda itt most elesett a főbevételi forrásától, szóval hogy ezt a problémát bármilyen szinten sikerült-e orvosolni, illetve hogy a környékbeli gazdáknak milyen más nehézséget okoz a kialakult helyzet?
Szintén egy nehéz dolog, több aspektusból vizsgálandó. Ugye ennek volt egy része, hogy az állatok nagyon érzékenyek, és ők érzékenyek voltak erre a vízre, az volt a mondás, hogy nem fogyasztják el ezt a vizet ebből a kútból. A másik része az, ezt nem tudom megítélni szakmailag, hogy ez igaz-e vagy nem, nem voltam ott abban az időben konkrétan, hogy az állatok tényleg valamit megéreztek ebben a kútvízben, és nem fogyasztották el. Az biztos, hogy a városi legendák elindultak, a szóbeszéd elindult, azok a bértartók, de azok a tulajdonosok, akik bértartásban tartották ott a lovakat, ők nyilván vélt vagy valós okok miatt megijedtek, és elvitték innen az állatokat, tehát ez biztos, hogy hátrányt okozott annak a tulajdonosnak, aki ott a bértartásokat ellátta, tehát ez egy kezelendő kérdés azóta is.
És utolsó kérdés, hogy kb. Hány ember él igazából ezen a területen?
Körülbelül azt lehet mondani, hogy 160-170 család él itt. Más adatok szerint azt lehet hallani, hogy 400 olyan ingatlan van, aki fizet valamilyen formában adót az önkormányzat felé, tehát ez a 160-170 állandó, valamilyen területen tartózkodó ingatlanról beszélhetünk, szor 2-3 családonként.
Szabad csak most fordulok hozzá, köszönöm a türelmedet. Szóval ugye szeptemberben érzelte a szivárgást a MOL, a legfontosabb kérdés az, hogy igazából miért nem lehetett azonnal elzárni ezt a vezetéket?
Azonnal elzártuk, és köszönöm szépen, hogy egy ilyen fontos témáról, mint a gárdonyi olajszivárgás, illetve a gárdonyi kármentesítés tudunk beszélni. Hagyj kezdem azzal, hogy borzasztóan sajnáljuk, ami Gárdonyban történt. Azt gondolom, hogy a helyi lakosok mellett mi sajnáljuk a legjobban, és szeretném elmondani, hogy ennek a szivárgásnak a kialakulása, illetve ahhoz kapcsolódóan, hogy 487 köbméter elfolyt, azt gondolom, hogy hanyagság, nem törődömség, kritika a kollégámat nem illeti. Ez egy borzasztó nehéz műszaki kihívás volt, egy olyan műszaki hiba lépett fel a vezetéken, ami műszaki hiba a mi vezeték üzemeltetési történelmünk során, és egyébként ez már egy 60 éves történelem, soha nem fordult elő, és ennek a műszaki hibának a kezelése, ez soha nem látott kihívások elé állította a kollégáimat.
Szedjük el a kérdést, egyrészt azt mondod, hogy azonnal elzártátok a vezetéket, de hát akkor miért történt a szivárgás?
Menjünk kronológiai végig az eseményeken. Szeptember elején észlettük azt, hogy hiányunk van a vezetéken, megálltunk. Ez nagyon fontos. Mi azonnal megálltunk ezen a vezetéken.
De Simon Gergely elmondás alapján újraindítottátok a vezetéket.
Ő már egy picit előrébb volt ebbe a sztoriba. Megálltunk, és akkor mondok egy meglepőt ezen a vezetéken, hogy a teljes vezetékhálózatunkon egy nagyon modern szivárgás detektáló rendszerünk van. És ott ahhoz, hogy ezt kellő mélységében megértsük ezt a történetet, muszáj arról beszéljek, hogy itt milyen jellegű műszaki hiba lépett fel a vezetéken. Nagyon egyszerűen kifejezve ez egy hajszárepedés volt. Egy nagyon picit bonyolultabban, ez egy feszültségkorróziós törés volt. A vezeték hosszantartó, alacsony frekvenciás rezgés, illetve a korrozív környezet együttesen azt eredményezte, hogy mikroszkopikus repedések garmadája kezdett kialakulni a vezetéken. Ezek nagyon lassan, nagyon fokozatosan egy kolóniába álltak össze, és egy nagyon apró, nagyon hajszálvékony repedés alakult ki a csövön. És ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban elmondani, az, hogy ahogy már említettem, nekünk van egy szivárgás detektáló rendszerünk.
Igen.
Hogyha itt a beszélgetés végeztével én kimegyek egy vezeték szakaszra, kiásom, 2 méter mélyre kell egyébként leássak, és megfurom ezt a vezetéket, azt több szempontból sem érdemes csinálnom. Egyrészt ez egy kritikus infrastruktúra, és annak a megtámadása nyilván nagyon komoly jogi következményeket von maga után. Szállítás esetén ez egy nagy nyomású rendszer, 50 bár, nagyon komoly következményekkel jár, hogyha valaki ezt a rendszert megbontja. És a harmadik, amit szerettem volna itt kihangsúlyozni, az az, hogy abban a pillanatban, hogy amikor én megfúrom ezt a vezetéket, rezgés hullámok indulnak el a vezetéken mind a kettő irányba, és ezen a vezetéken vannak nekünk szakaszoló állomásaink, azok rendkívül sok mérőműszerrel rendelkeznek. Abból a pillanatból visszaszámolva, hogy az egyik, illetve a másik irányba levő szakaszoló állomáson mikor érkezik meg ez a rezgés hullám, mi meg tudjuk mondani, hogy az pontosan honnan indult el. Tehát ha van nekünk egy vezeték megfúrásunk, és egyébként a 90-es évek sőt, még a 2000-es évek elején is nagyon sok ilyen jellegű problémát hozott nekünk, akkor építettük meg, akkor vezettük be ezt a úgynevezett leak detection system, egy szivárgás gátló detektáló rendszert, utána megszűntek az ilyen jellegű problémáink. Szóval, ha van egy benyitás, van egy megfúrás, van egy bepattanás a vezetéken, akkor pontosan tudjuk, hogy az hol van, és a nagyon komoly, nagyon szigorú szakmai protokoll lép életbe, ennek a része nyilván a hatóságnak az informálása, mi elkezdünk vonulni, az ország bármely pontjára viszonylag rövid időn belül odaérünk.
Azért, de most nem arról van szó, hogy megfúrták a vezetéket.
Nem.
De ez volt a gyanútok?
Nagyon sok mindent vizsgáltunk, amit ezzel kapcsolatban ki szerettem volna hangsúlyozni, hogy az a műszaki hiba, amit fellépett, nem hagyta lehetővé azt, hogy ez a szivárgás gátló rendszerünk detektálja annak a helyszínét. Nagyon lassan, nagyon fokozatosan, nagyon óvatosan nyílt fel ez a hajszál törés, ez a hajszál repedés, és nem jött olyan rezgés a rendszerben, ami alapján mi meg tudtuk volna mondani, hogy ez, most már nyilván utólag tudjuk, hogy Gárdony külterületén van ez a műszaki hibró probléma. Annyit látunk, és ez nagyon fontos érteni, hogy van egy 190 km hosszú vezetékünk, ez 100 Szolombattáról indul, és Pécsre megy. A pécsi telepen keresztül látjuk el üzemanyaggal a gyakorlatilag teljes Dél-Dunántúlt. 190 km hosszú ez az vezeték, ez 12.000 köbméter üzemanyag folyamatosan benne van. Úgy kell elképzelni, hogy amit 100 Szolombattán beleteszünk, akár csak egy litert, az a pécsi telepen megérkezik. Annyit tudtunk, hogy hiányunk van a vezetéken, nem tudtuk, hogy ez a hiány hol van. Ilyenkor az a szakmai protokoll, hogy megállunk, szétszakaszolunk. Nagyjából olyan 30 km-enként vannak úgynevezett szakaszoló állomásunk, ezeken keresztül le tudjuk zárni a vezetéket, meg tudjuk állítani a szállítást, kikönnyítjük a vezetéket, ez azt jelenti, hogy a szállítás közben ugye 50 bár a nyomás a vezetéken, amikor megállunk a szállítással, akkor ez akár ilyen 3-4-5 bárra, mint mondjuk egy háztartásnak az ivóvízrendszere le tud csökkenni.
De akkor egy dolgot segíts megérteni, tehát rendben van, hogyha azt mondod, hogy szakaszosan megtörtént a lezárás a vezetéknek, akkor miért lehetséges az, hogy ebből a, hát nem tudom, 487 köbméterből nagyjából 200 azután folyt el, hogy tudtátok már, hogy baj van?
Tudjuk, hogy baj van, megállítjuk a vezetéket, keressük a hibának a helyét. Ez nagyon fontos, hogy az egyébként...
Ezt én egyáltalán nem értem. Tehát hogy lehetséges az, hogy egyszerre megállítjátok a vezetéket, de közben 200 köbméter még továbbra is el tud folyni?
Meg fogok oda mindjárt érkezni. Meg kell találni a hiba helyet. Legyen az lopás, legyen az egy szivárgás, legyen az bármi. Ilyenkor azonnal meg kell állni, és meg kell próbálni megtalálni. Mint amit korábban említettem, hogy az a szivárgás figyelő rendszer, ami minden más esetben egyébként nekünk pontosan megmutatja, hogy hol van a hiba hely, és be tudunk avatkozni célzottan, az most nekünk nem segített. Tehát van 190 kilométerünk, és egy vélelmünk, hogy ott valami lent 2 méter mélyen nem jó. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Azonnal megállunk, szétszakaszolunk, leengedjük a nyomást, lecsökkentjük a nyomást, és keressük. És lévén a szoftveres segítség nem működött, ezért mi más tudtunk csinálni. Folyamatosan kerestük, nyomvonal bejárások segítségével, légifelderítést is alkalmaztunk. Annyit tudtunk, hogy a szakaszoló állomásokon vannak nekünk ilyen nyomás jeladóink, egy nyomásfigyelőink. Le tudtuk viszonylag gyorsan szűkíteni ezt a 190 kilométert egy 30 kilométeres szakaszra. Tehát azt tudtuk, hogy van valami, hogy pontosan mi azt nem tudtuk, és ez 30 kilométeren belül található meg. Nem szállítottunk, a pécsi telep ellátását részben vasútra helyeztük át, részben a Szászhalombattai telepről kiindulva jobban beszállítottunk a pécsi telep által ellátott régióba közúton, és kerestük a hibáját. És
de
nem
akkor
találtuk.
Hogy került sor mégis ennek a 200 köbméternek a talajba kerülésére?
Kerestük a hibáját, nem találtuk. És nyilván az egy megoldás, hogy leállítjuk a vezetéket, és akkor nem szállítunk, de szerintem fontos elmondani, hogy ha ez a vezeték nem üzemel, akkor a pécsi telepnek a közép-hosszú távú ellátása az kritikussá válik. És ezen a telepen még egyszer, ezen keresztül látjuk el a Dél-Dunántúli régiót. Nekünk erre a vezetékre szükségünk van. Az azt jelenti, hogy mi versenyt futottunk az idővel, amellett, hogy egy tűt kerestünk a szénakazalban, és próbáltuk azonosítani ennek a hibahelynek a konkrét helyszínét. Hogy csináltuk mindezt?
Nem biztosítható az, hogy mondjuk leállítsátok ténylegesen a vezetéket, és ott ne legyen semmifajta gázolaj-benzin szállítása, vagy pedig arról van szó, hogy a profitabilitás érdekei miatt nem engedhette meg magának a cég és a vállalat azt, hogy ezt a döntést meghozza?
Az összes döntésünk mögött az a szándék lebegett, hogy mi ezt a hibahelyet megtaláljuk. az összes döntésünk, az összes mérlegelésünk, az összes erőfeszítésünk.
Ez csak a kérdés, hogy milyen áron? Tehát, hogy közben akartátok-e, vagy beáraszt-e mondjuk a cég azt, hogy ezzel mondjuk például veszteséget kell fölhalmozni, vagy pedig azt gondoltátok, hogy egyszerűen túl nagy ár lenne, hogy ebben bármilyen módon is mondjuk a termelékenységben, hát nem tudom én, csorbát szenvedjetek.
Nem. Azt gondoltuk, hogy meg kell találjuk ezt a hibahelyet. És amikor a számtalan bejárásunk, berepülésünk nem hozott eredményt, nem láttuk az olajszivárgásnak a nyomát, nem éreztük a levegőben, nem volt olyan, olyan indikáció mondjuk a növényzeten, akkor egy olyan megoldással rukoltunk elő, ami megkövetelte azt, hogy mi ezt a vezetéket mozgassuk. És igen, most válaszolok a kérdésedre, igen, folyamatosan kerestük ezt a hibahelyet, és a keresés közben sajnos, de szükségszerűen még további mennyiség szivárgott el a talajban. Mit csináltak a kollégáim, mit csináltunk? Egy GPS jeladóval felszerelt csővezetéki tisztító görényt raktunk be a csőbe, és ennek a többszöri pozicionálásával, mozgatásával, stacionálásával, illetve ezzel párhuzamosan a szomszédos szakaszszólállomásoknak a nyomás adataival, abból kiindulva próbáltunk egy olyan modellt felállítani, amivel a mérnök kollégák folyamatosan próbálták szűkíteni ezt a korábban említett 30 kilométeres távolságot, amin belül ezt a hibáját keresik.
De akkor ezt tisztázunk, tehát most a szivárgásra, erre a 200 köbméterre a fölfedezést követően azért került sor, mert kerestétek a hibát, és a csőgörénye meg egyebekkel mozgattátok a csövet, emiatt, vagy pedig amiatt, mert nem volt teljes körű a lezárása a csövön közlekedő benzinnek és gázolajnak?
Az első hiányok esetén, amikor ezt észleltük, leállítottuk a vezetéket, szétszakaszultuk, levent a nyomás. Abban az időszakban, amikor próbáltuk megkeresni manuálisan a nyomvonal bejárásokkor, a berepülésekkor, akkor nem volt szállítás, nem volt nyomásra a vezeték, és vélelmezhetően abban az időszakban egyébként nem is volt szignifikáns szivárgás.
Itt ez egy 200 köbméternyi anyagról beszélünk legalább.
És ez akkor kezdett el vélelmezhetően nagyobb mennyiségben kilépni a vezetékből, amikor azt a munkát elkezdtük, ami ahhoz kellett, hogy megazonosíthassuk azt, hogy ez a hibahely, ez Gárdony külterületén van. Csak annyit szállítottunk, ami az mindenképpen szükséges volt, hogy ezt a 30 kilométert először 10 kilométerre, majd pedig később 2 kilométerre. Itt már el tudom mondani azt, hogy ezen a 2 kilométeren rengeteg fúrást is végeztünk, ilyen felderítő fúrásokat végeztünk, befúrtunk gyakorlatilag a csővezeték alá, próbáltunk szagmintákat venni, a szivárgásnak a nyomát kerestük. Utólag már látjuk, hogy nagyjából ilyen 2-3 méterre fúrtunk el akkor a szivárgás, mert nem találtuk meg sajnos. És most már azt is értjük, hogy miért nem, és az nagyon fontos, hogy egy nagyon érdekes talajszerkezettel találkoztunk itt Gárdony külterületén, egy nagyon könnyű, nagyon porózus, nagyon egy ilyen löszös talaj van, és minden volumen, minden egyes liter, ami kilépett ebből a vezetékből, gyakorlatilag elindult azonnal lefele, semmiféle horizontális terjedése ennek nem volt. Minden, ami kilépett, lement 15 méter mélyre. Ott van egy ürnözett fekű, egy ilyen agyagos réteg, és ezen feküdt szét, és nagyjából egy 30 méteres körön belül a mai napig ott csücsül, az a rész, ami a mai napig nem lett kitermelve.
A műszaki hiba föllépésével kapcsolatban van-e már többletismeretetek? Tehát lehetett-e köze ennek ahhoz, hogy egész egyszerűen ez a vezetékhálózat nem került felújításra időben?
Pontosan elmondani, hogy 2000 kilométert üzemeltetünk az országban, ezek a vezetékek jellemzően a 60-as, 70-es években létesültek, és ezeket a...
Elaggottak.
És folyamatosan felügyelni kell, folyamatosan vizsgálni kell ezeknek a műszaki állapotát, és ezt meg is tesszük. Egy úgynevezett mágneses típusú vizsgálatot folytatunk le nagy rendszerességgel minden egyes kilométer szakaszon a vezetékhálózatunkban. Ez a vizsgálat egyébként széleskörű iparági gyakorlat. Ez a vizsgálat azt mutatja meg, hogy hol lehetnek olyan kritikus pontok, olyan falvastagság csökkenések, amire mindenképpen reagálnunk kell. Lefolytatunk egy vizsgálatot, egy intelligens mérőműszert küldünk végig a vezetéken, vannak pontok, ahol ezeket be lehet tenni, más pontokon ki lehet venni, és ennek a vizsgálatnak az a vége, hogy kapunk egy nagyon részletes anyagot, ami az alapjául szolgál annak a karbantartási tervnek, amit aztán később végrehajtunk a vezetékhálózatunkon.
Ezen a vezetékhálózaton, a vezeték részen mikor ment végig utoljára ez a diagnosztikai eljárás?
És megint vissza kell utaljak arra, hogy egy soha nem látott műszaki hiba lépett fel a vezetéken.
Világos, de mikor volt utoljára?
2023. decemberében. És hagyd tegyem hozzá, és ezért szerettem volna visszautalni, hogy most már tudjuk, látjuk, értjük, hogy az a típusú vizsgálat, ami iparági gyakorlat, és egyébként mi is csinálunk, és ami alapján rendszeresen karbantartjuk a vezetékeinket, egyébként most is, ahogy beszélünk, kettő vezetékünk áll, az algyői vezetéken 46 potenciális hibahelynek a kiváltása, tehát kivágjuk a a hibát hordozó vezeték szakaszt és új vezetékeket építünk be a helyére. Tehát mindennek az algyai vezetéknek is zajlik a kiváltása, ezzel párhuzamosan zajlik a feri egyi vezetéknek a kiváltása. És akkor hagyj kanyarodjak vissza a kérdésedhez. Az a típusú vizsgálat, amit eddig alkalmaztunk, most már tudjuk és értjük, hogy ennek a hibának az előzetes detektálására nem volt alkalmas. Tehát hiába futtattuk le ezt 2023. decemberében, az ott ezen a Gárdony külterületi lokáción indikációt, jelzést nem adott nekünk. De lefuthattattuk volna ezt egyébként, nem tudom, augusztus végén, akkor sem láttunk volna valamit.
Van valamit utólag másképp csinálnátok a mostani ismereteitnek a tükrében?
Nagyon sok egyeztetés zajlott le, nyilván több nemzetközi szervezetben is benne vagyunk, nyilván megosztottuk a tapasztalatokat, megkérdeztük, hogy ki mit gondol ennek a hibajelenségnek a kialakulásáról, és milyen preventív eszközök vannak, és most már látjuk azt, értjük azt, hogy van egy úgynevezett ultrahangos típusú, hasonlóan egy intelligens diagnosztikai vizsgálat, tehát nem a mágneses típusú vizsgálat, hanem emellé be fogunk emelni egy ultrahangos vizsgálatot, és ezek az ultrahangos vizsgálatok, ezektől azt várjuk, hogy ha vannak még a vezetékhálózatunkon hasonló, esetleg kialakuló félben levő kolóniák, akkor ezeket, ennek a vizsgálatnak a lefuttatásakor mindenképpen tudjuk majd azonosítani, és akkor megfelelően tudunk majd erre válaszokat adni.
Tibor, mikor értesült az önkormányzat a problémáról? Tehát ugye október 18-án volt a MOL által kitett közlemény, ez volt az a pillanat, vagy már korábban is értesültetek erről?
Az önkormányzat ebben a pillanatban értesült, ugye akkor lépett nagyjából hivatalba az új testület és az új önkormányzat akkor állt föl, tehát ez egy rendkívül nehéz helyzet volt mind a polgármester, mind a képviselőtestület szempontjából. Én, mint civil szervezet szakértő az Albanatúr alapítványon keresztül, én rögtön jelzést kaptam egyébként külön csatornán a lakosoktól, hogy itt van egy ilyen helyzet, menjek ki, nézzék meg, ők tudják, hogy én környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok, valamennyire értek ehhez a dologhoz, és rögtön úgymond bizalmat szavaztak abban a tekintetben, hogy nem önkormányzati képviselőként, hanem szakemberként menjek és nézzek rá a helyszínre, és próbáljak az ő érdekeiket képviselni. Tehát rögtön gyakorlatilag a MOL azt gondolom, hogy kötelességből is értesítette nyilván az önkormányzatot.
Hogyan ítélitek meg a MOL tevékenységét ebben a kérdésben?
Én szakmailag tudok ehhez a kérdéshez hozzáállni. Van Gárdonyban egy nagyon jó mentorom, Falusi Ferencnek hívják, aki a Velencei-tó alacsony vízszintjére is azt mondta, hogy ha nagyon alacsony a vízszint, akkor nézzük meg, milyen jót tudunk kihozni ebből, nézzük meg a medert, hogy tudjuk kitakarítani. Tehát azt gondolom, hogy ezen a szinten mi kollégálisan jól tudunk együtt dolgozni, van egy jó kapcsolat a MOL és a civil szervezet között, mi próbáljuk ezt fenntartani. Az a legfontosabb, hogy itt emberek laknak. Tehát azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt olyan emberek laknak, akik a mindennapjaikat itt töltik, ahogy elmondtam, állatokat tartanak, növényt termesztenek, tehát mindenképpen figyelni kell rájuk. Az emberek bizalma nagyon komolyan megrendült az önkormányzat felé. Eleve nem volt bizalma ugye a MOL felé, hiszen ő volt a szennyező, és ez azt gondolom, hogy érthető is volt. Mi próbáljuk ezt koordinálni, ezt a helyzetet, hiszen mi szakmai oldalon kezeljük ezt a dolgot. A lakosság felé az a bizalmi viszony megvan, és felé, vagy részünkről sokkal jobban elhiszik azokat a válaszokat, amiket mi elmondunk, hiszen mi kommunikálunk a MOL-lal, kommunikálunk azzal a céggel, aki kint a mentesítő kutakat, a monitoring kutakat furta, vagy akár most az a másik cég, aki az izolációs falat építi, tehát azokat a furatokat készíti, amiből majd egy elzáró fal fog építeni. Tehát azt gondolom, hogy ezeket az információkat össze kell szedni, és akár az önkormányzatnak lenne ez dolga, de ő nem teszi, akkor mi megtesszük civil szervezetként, hogy lakossági fórumokat tartsunk, és akár hetente többször kijárni a területre, megkérdezni a lakosságot, hogy mit tehetünk az ő érdekükben.
Beszéljünk a kármentesítésről. Szabolcs, most hozzád fordulok elsőként. Ugye a Greenpeace elmondása alapján az úgynevezett tényfeltáró dokumentum szerint elég lenne olyan szintre csökkenteni a szennyezés mértékét, ami így is még hát több százszorosa a törvényben megengedett szintnek. Hogyan kommentálod ezt?
Azt gondolom, hogy a hídon akkor kell menni, hogy odaérkezünk. Az első naptól
kezdve... Mit jelent ebben a kérdésben?
Azt, hogy most arra koncentrálunk, hogy az a napi kitermett mennyiség, ami jelenleg egyébként 5-600 liter körül van, az minél magasabb legyen, és minél hamarabb, minél több ideig fel tudjuk tartani ezt a jelenlegi nagy mennyiséget. Amikor ezt a kárhelyet megtaláltuk, nyilván azonnal elkezdődött annak a területnek a lehatárolása, rengeteg fúrást mélyítettünk el, úgy képzeljük, hogy 70-80 fúrást csináltunk, ezeket a fúrásokat úgy alakítottuk ki, hogy ahol egyébként szédrogént találtunk, nyilván a káresemény közvetlen közelében, akkor ezekből a kutakból úgynevezett kármentő kutakat tudtunk csinálni. Ezeken keresztül napi szinten volt, hogy 1000 liter, most olyan 5-600 liter tudunk kitermelni. És egy ilyen 25-30 méter átmérőjű kört kell elképzelni, ennek a körnek a belsején vannak a már említett kármentőkutak, és ennek a körnek a gyakorlatilag a köríve mentén úgynevezett monitoring kutakat alakítottunk ki, mint a neve is mondja, ez azt a célt szolgálja, hogy ezen monitoring kutaknak a folyamatos figyelésével, és azt látva, hogy ezek a monitoring kutak tiszták és továbbra is tiszták, tudjuk azt mondani, hogy ez a szennyeződés ez lokalizált, és ezen a körön belül található meg.
Ezt tökéletesen értem, de nem arcúcsapása a helyi lakosoknak, illetve a MOL felelősségét fölvetőknek az, hogy miközben el is ismeritek azt, hogy bánjátok a kialakult helyzetet, Aközben azt lehet látni ebben a dokumentumban, hogy igazából még a kármentesítést követően is sokkal magasabb lesz a szennyezettség mértéke, mint amiként a törvény előírna?
Azt gondolom, hogy teljes felelősségünknek a súlyával fogunk előre menni, és hogyha lesz rá lehetőség, lesz rá technológia, lesz rá mód, hogy mi ezt a kármentesítést még jobban elvégezzük, akkor ezt meg fogjuk csinálni.
De egyáltalán lehetséges, ki lehet jelenteni, hogy lehetséges kármentesíteni teljes egészében a területet?
Azt gondolom, lehetséges megpróbálni ezt teljes mértékben megcsinálni, és ezt meg is fogjuk csinálni.
El van köteleződve ebbe a MOL?
Maximálisan, és azt kell mondjam, hogy borzasztó dolog, ami történt, és tényleg nagyon sajnáljuk, de ebben a helyzetben egy ilyen borzasztó környezeti károkozás esetén anyagi korlátai a kármentesítésnek nem voltak és nem is lesznek.
Az 5-600 liter, ha jól emlékszem, ezt mondtad, ugye? A napi kitermelhető mennyiség?
Jelenleg ez volt 1000-1200, és fontos elmondani, hogy amióta ezt a kárhelyszínt felfedeztük, ugye ott volt a szennyezett talajnak a kitermelése, volt tudtunk még szénhidrogént is onnan kitermelni, és nem olyan régen léptük át a 100 köbméteres már a kármentőkutakon kitermelt határt. Az azt jelenti, hogy ha mindegyiket összeadjuk, akkor olyan 150 köbméter már az a mennyiség, amit valamilyen formában kitermeltünk. Ez nagyjából az elfogyott mennyiségnek, ami nem csekély, 487 köbméter, ennek a harmada.
Igen. Tehát, hogyha 1000-1200-ra lehet számolni a legjobb szenárió is, akkor azért az el fog tartani egy darabig, mire ezt a 487 ezer litert ki lehet majd termelni.
Bárcsak tudnánk napi szinten 1000-1200 litert kitermelni, mert akkor viszonylag gyorsan a végére érnék. Ahogy már mondtam, hogy nagyjából az egyharmadát termeltük eddig ki, és én azért óvainteném magunkat attól, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor még hátra van kétharmad, és akkor nagyjából hátradőlhetünk, mert azt várjuk, hogy a kitermelhető mennyiség, hogy már egyre többet ki fogunk termelni, vagy egyre nehezebben fogunk majd tudni hozzáférni a maradék szénhidrogénhez.
Tehát akkor minimum egy év mondjuk.
Várhatóan ennek a mennyisége csökkenni fog, mi azon fogunk dolgozni, ha kell további kármentő kutaknak a telepítésével, hogy minél tovább és minél magasabban tartsuk meg ezt a napi számot. Ez a kármentesítés ugyanakkor ez azért várhatóan hosszú évekig fog tartani.
Tehát nem is egy év, hanem hosszú évek.
Ez hosszú évekig fog tartani, és mi mindent megteszünk azért, hogy amellett, hogy ez szakszerűen, amellett ezt gyorsan is csináljuk.
Ami engem még nagyon érdekel az izolációs fallal kapcsolatban, hogyha jól értem, ez az egész arra szolgál, hogy ne terjedjen tovább ugye a szennyeződés maga, de horizontálisan. Na most vertikálisan mi a helyzet? Hogy lehet megakadályozni azt, hogy beszivárogjon a talajvízbe?
Igen, építünk egy izolációs falat, ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy 130 cm átmérőjű furatokat mélyítünk el, ezek egymással átfedésben vannak, ezt bentonit és cement keverékével töltjük fel, ez megszilárdul és gyakorlatilag egy föld alatti falként fog funkcionálni.
De ez, mondom, hogy ez horizontálisan tud a terjedést akadályozni.
És nagyon fontos, hogy elmondjam azt, hogy ez hol kezdődik a talajban, és meddig megy le. Ugye már említettem korábban, hogy a szennyeződés jelenleg egy 15 méter mélyen lévő agyagos rétegen csücsül, egy úgynevezett fekünd csücsül. Ez mindig kivételek a kollégák, azt mondom, hogy ez egy vízzáró réteg, ez nem vízzáró réteg, ez egyelőre gátolja a víznek a tovább terjedését, de valószínűleg idővel ezen át fog hatolni, és el fogja érni a talajnak a mélyebb rétegeit, és igen, azon a területen a talajvíz is elszennyeződhet. És ezért építjük meg a falat, ami 13 méter mélyen kezdődik, tehát még az a fekű fölött kezdődik el, és meg fogja fogni azt a réteget, amin most csücsül a szennyeződés, és egészen 27 méter mélyig megy le. Uh-huh. Tehát, hogyha ez a szennyeződés átmegy ezen az agyagos rétegen, ezen a fekűn, akkor is ott lesz ez a fal, és egy extra garanciát fog nyújtani mind a gárdonyak, mind a zárt kerti területen élők számára, abban a tekintetben, hogy ez a szennyeződés egy métert se fog se a város, se a tó irányába a későbbiekben sem tovább haladni.
De jól értem, akkor versenyeztek az idővel, tehát egyrészt a horizontális terjedés mellett akkor ezt a mély rétegekbe való beszivárgást is kellene tudni megakadályozni, de igazából ebben az utóbbiban nagyjából egészében ki vagytok szolgáltatva az elemeknek, tehát ezt valójában maximum prolongálni lehet, de megakadályozni nem, hogyha jól értelek.
Kiválóan mondod, nyilván folyamatosan zajlik a kitermelés azon a területen, és azért építjük meg a falat, hogy amikor ez megtörténik, és várhatóan egyszer meg fog történni, akkor is erre jó válaszokat fogunk tudni adni.
De mit lehet akkor igazából kezdeni ezzel a helyzettel, hogyha ez kikerülhetetlen be fog következni?
Megépítjük a falat, és azzal tudjuk a szavatolni, hogy a szennyeződés továbbra is ezen a 30 méteres sugarú körön belül marad.
De pont azt erősített meg az előbb, hogy ez csak időkérdése, hogy a mélyrétegekbe eljusson.
Mélyrétegekbe eljut, és onnantól kezdve, hogyha ott horizontálisan akarja terjedni, akkor fog találkozni a fallal, és ezért visszük le a falat a mélyrétegekig, sőt még azon is tovább, 27 méter mélyen lesz ennek a falnak az alja.
Ingatod a fejed.
Igen, azért szakmailag voltak vitáink, meg megbeszéltük ezeket a dolgokat, azért nyilván ez egy nagyon komoly beavatkozás. Ugye szerveztem akkor még a Havária Bizottság elnökeként egy szakmai fórumot az önkormányzatban, és akkor minden részevő egyébként eljött, kivéve a kormányhivatalt, amit azóta is nehezményezünk, hogy jó volt az egyetlen olyan partner, aki nem jött el. Nem tudjuk, leírták egy levélben, hogy kék az ég, zöld a fű, de nem írták le, hogy jövünk vagy nem jövünk, nem tudjuk, hogy miért nem tették tiszteletüket. Annyira nem is volt baj, azért hiányoltuk őket, mert nyilván szakmailag azon, hogy Magyarországon van egy kormányhivatal, van egy főosztály, akinek meg kéne mondani, hogy mit kell csinálni. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy a csík húzza a repülőt ma Magyarországon, mert fordítva ülünk a lovon. Tehát szerencsés helyzetben vagyunk ebben az esetben, mert a MOL szakértőként lép fel az ügyben, tehát nem vesztettünk időt, ugye a kárelhárítás és a kármentesítés egy adott időben zajlott, de hogy ez egy iszonyú nagy beavatkozás. Tehát ez a fal, ez egy nagyon monumentális beavatkozás. Képzeljétek el, hogy egy 33 méter magas fúrótorony van ott kint a helyszínen, és ez fúrja ezeket a fúratokat, amivel majd ez a fal össze fog érni. Tehát ha megépül ez a fal, akkor ez egyfajta gátat is képez a talajban. Tehát nem fogjuk tudni, hogy a fal fölötti részen milyen felvíz lesz, föltorlódik a víz, és a fal alatti részen, ugye itt a legmagasabb pontja Gárdonynak, ez a hely, ez a baleset helyszíne, és a falnak a Velencétó felé eső oldala, ami lefelé ejt, ott mennyire lesz hiány. Nem tudjuk még pontosan, hogy azokban a kutakban, amit említettél, hogy itt furt kutakból látja mindenki a saját háztartását, lesznek-e vizek. Ezeket mi megbeszéltük, folyamatosan beszélgetjük, hogy a kollégák monitoringozni fogják a fal innen és onnan só oldalát, de ez egy nagyon komoly beavatkozás. A szakmai fórumon hangzott el egész pontosan, hogy a fal üzemeltetése és az elszívás minimum 2 évig fog tartani, és innen megyünk csak föl, tehát akár ez lehet 10-20 évig is. Sajnos erre a föld alá nem látunk be, hogyha egy víztesten lenne egy olajszennyezés, akkor látnánk a kiterjedését, le tudnánk határolni. De mivel minden a föld alatt zajlik, ezért pontos adatokat még a MOL-os munkatársak sem tudnak mondani, mi sem tudunk mondani, és ezért nagyon kritikus az, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni, akár mi civil szakmai szervezetként és a MOL mint szakmai szervezet.
Ugye a MOL korábban azt mondta, hogy egy családdal kötöttek meg kártérítési megállapodást, ők azóta el is költöztek a területről.
Igen.
Más családokkal terve van esetleg hasonló megállapodás kötése még?
Remélem, hogy igen, mi ezt képviseljük. Ugye mi folyamatosan kint vagyunk a területen, és mi azt szeretnénk, hogy egy független szervezetként tudjuk folyamatosan monitoringozni azt a munkát, amit a MOL végez, vagy azok a kármentesítő cégek, akik a helyszínen dolgoznak, elvégzik ezt a munkát. És
hányan akarnak költözni?
Hányan akarnak költözni? Az a baj, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak az ingatlanjukkal. Tehát van olyan, aki állatot tart, volt egy száj- és körömfájás ma Magyarországon, nem tudták az állatokat elszállni, mert szállítási tilalom volt. Aki homoktövis termeszt, ugye körbe szőlőföldek vannak, tehát nem nagyon van ilyen opció, hogy el tudnának költözni, mert nincs az az ember, aki megvásárolna ezeket az ingatlanokat. Itt van egy olyan kommunikáció a MOL és a kint lakók között, hogy milyen kártérítést tudnak kapni ezzel a haváriával kapcsolatban. Itt, ha csak megnézzük azt, hogy egy falépítés folyik, az adott esetben reggel 7-től 8-tól este 6-ig, 7-ig, 8-ig tart. Ez egy veszélyhelyzet, havária helyzet, tehát lényegében bármit lehet tenni, de azt figyelembe kell venni, hogy ott emberek valamilyen szinten eltöltik az idejüket, és őket hátrány éri ezzel a falépítéssel vagy kárelhárítással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a közvetlen közelében, ugye beszélünk egy 30 méteres körzetről, és beszélünk mondjuk egy 200 méteres körzetről, ez egy szakmai vita, hogy a 200 méteres körön lévő ingatlan tulajdonosokat érinti ez a szennyeződés. Ugye a szakmai álláspont egy része azt mondja, hogy nem, mert hogy odáig nem juthatott el a gázolaj szennyezés, de nyilván ők is szenvedik ennek az egész haváriának a mellékhatásait. Tehát azt gondolom, hogy Egy tucat családról biztos beszélhetünk ebben az esetben, akikkel valamilyen megállapodást kellene kötni.
Az átlátszós videóban egyébként a kormányhivatalnak a hatékony fellépését is kritizáltad, és most is arról beszélt, hogy
vesznek
részt igazából a lakosság tájékoztatásában. Pontosan mi a kritikád velük szemben? Tehát mit kellett volna csinálniuk, vagy most mit csinálhatnának, amit nem tesznek meg?
Az elején voltak nagyon furcsa döntések, ugye nem volt az elején rögtön október végén, november elején nem voltak transzparensek ezek a folyamatok. Ezt azzal tudjuk alátámasztani, amikor a MOL feltárta a vezeték sérülést, kicserélte a sérült szakaszt, és rögtön visszaszerették volna temetni ezt a gödröt. Ugye a lakosság azt kérte, hogy ezt ne temessék vissza, hiszen szeretnék, ha még talajt cserélnének, látnak még ott szennyezett területeket, és ez gyakorlatilag a kormányhivatal egy telefonos jóváhagyással próbálta elengedni, hogy ezt a gödröt vissza lehessen temetni. Ugye mi azt akkor kérdeztük, hogy ezt engedélyezte, vagy jóváhagyta, vagy milyen módon ütötték nyílbe azt, hogy ezt a munkagödröt vissza lehet temetni. Ezt a kormányhivatal maga elismert, hogy ők nem jártak a területen, telefonon hagyták jóvá a munkavégzést, hogy ezt a gödröt vissza lehessen temetni. Azóta is gyakorlatilag azt tapasztalom, hogy ha én egy külső szakértőt felkérve extra kérdéseket átadok a kormányhivatalnak, amiből ő tudna dolgozni, és arra ő megkérdezi, hogy én milyen jogcímen járok el, amire az volt a válaszom, hogy 4 jogcímen is el tudok járni: Gárdonyi lakos, helyi civil szervezet elnöke, önkormányzati képviselő vagy Havária bizottság elnöke, válasszanak egyet. Arra az volt a válasz, hogy még mindig nem érzik, hogy én milyen jogcímen járok el. Pedig kérdésre tettem föl. Tehát én egy információval láttam el a kormányhivatalt, hogy segítsük az ő munkájukat, mind ahogy a MOL munkáját is próbáljuk segíteni, és ezt várjuk viszont is. Nem kaptunk választ. Sőt, úgymond kvázi kizártak ebből az ügyből egy helyi önkormányzati képviselőt, és ez nagyon aggályos számomra.
Ez valóban hangzik. Zárásként, Szabolcs, még egy dolgot kérlek, hogy tisztázzunk a nézők számára. Szóval itt ugye van egy módosított célérték, és engem érdekel, hogy itt ez igazából mit lehet tudni, tehát hogy mi most a szennyezés megcélzott értéke a jelen állapot szerint. Ez a korábbi több százszoros szinthez képest hogyan módosult a törvényi szinthez illeszkedve?
Azt tudom mondani, hogy 487 köbméter folytál, és nyilván a felelősségünk teljes súlyával azon dolgozunk, hogy minden 487 köbmétert ki is termeljük innen. Tesszük ezt most a kármentő kutaknak az üzemeltetésével, és később, amikor ezekből esetleg a kinyerhető üzemanyag mennyiséget csökken, akkor majd körbenézünk és egyéb más innovatív megoldásokat próbálunk majd hozni. Pontos célértékkel kapcsolatban most én nem tudok állást foglalni.
Módosult ez, nem?
Én azt gondolom, hogy minimum a hatóság által előírt célértéket hozni fogjuk, és ha van rá lehetőség, akkor ez alá fogunk menni, és ezen fogunk dolgozni.
Tehát a hatóság által meghatározott szint az hol áll?
Nem tudom ezt pontosan elmondani, de azt tudom mondani, hogy nyilván fontos, hogy a hatóság mit ír elő. Egy másik dolog az, hogy nekünk a felelősségünk meg mit mutat, és hogy milyen kötelességünk van a helyi lakosság irányába. Dolgozni fogunk és addig fogjuk tenni, ameddig erre nekünk képességünk van.
De azt az egyszerű kérdést, hogy mennyi volt ez korábban, és hogy mennyi most, ezt meg tudod mondani?
Pontos számokat nem tudok mondani.
Arányokat sem, hogy mekkora a változás mértéke?
Azt tudom mondani, hogy már 150 köbmétert kitermeltünk, és folyamatosan termeljük ki az összes szennyeződést, ameddig erre van lehetőség.
Kozma Szabolcs, Horányi Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadhatok a meghívásunkat, és köszönöm, hogy mindenről tájékoztatok
a nézőinket.
Gyertek majd máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük szépen.